Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kelemenni Márkus Ágnes vagyok, és a Zöld tál magazinnal jelentkezem. Vendégem Búsné Szilvia. Hogyan mutathatnálok be a hallgatóknak, Szilvi?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Őstermelő talán ez a legjobb kifejezés. Ugye a piacról már nagyon sokan ismernek. Lekvárokat, szörpöket árulok, illetve kecsketeljes szappanjaim vannak őstermelőként, illetve hát most az utóbbi időben újból elkezdtem tanulni, ugye ami már alapom volt egy kicsi így a gyógynövényekkel kapcsolatosan, és mostanában azt mélyítem el azt a fajta tudást.
Honnan jön neked ez a vágyad így a természet iránt, vagy akár a lekvárfőzés, meg a szappan készítés, vagy a szörpkészítés felé, tehát honnan származik ez a vágyakozásod?
Hát már gyerekkoromban is állandóan virágokat szagolgattam, meg szedtem, meg anyukámnak, nagymamának. Nagyon sokat jártuk az erdőket, mezőket az anyai nagymamámmal, illetve az apai dédmamámmal, és hát talán a növények szeretete az innét adódik, és mindig nagyon szerettem volna így természetközeli életet folytatni, tehát természetközelben élni, és hát szerencsére a párom is így gondolkodik, és ezért így 98-ban vettünk egy külterületi portát, egy erdőt gyakorlatilag, és ott elkezdtünk építkezni, és akkor olyan 2007-2008 környékén kezdtünk el komolyabban gazdálkodni.
Hogyan is gazdálkodtatok már azért? Azt gondolom, hogy ez nagyon különleges, amiben belefogtatok a férjeddel.
Próbáltunk úgy gazdálkodni, illetve úgy élni egészen pontosan, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomunk legyen, tehát hogy minél jobban a természettel harmóniában, tehát kézzel kaszáltunk, esténként kukoricát morzsoltunk, tehát hogy így a magyar hagyományok mentén is, illetve tényleg úgy, hogy minél kevesebb kárt tegyünk a környezetünkbe, tehát nagyon kevés szemetet termelünk még mai napig is. Tehát, hogy így próbáltunk.
Hát mondhatjuk azt, hogy fenntarthatóan, ha már ezt így nevezzük, akkor még ez ugyan gyerekcipőbe jár, de nyugodtan kimondhatjuk mindezt. Mennyire volt ez sikeres? Hogyan boldogultatok?
Hát az első években ugye teli voltunk lendülettel, és bejártunk minden ökofalut, megnéztük, hogyan működnek, ugye így az élő falu hálózatnak a úgymond a tagjai is lettünk, és követtük az ő tevékenységeiket, és kapcsolatban álltunk velük. Nagyon nehéz volt az a pár év, gyakorlatilag tíz évig csináltuk ezt a dolgot úgy komolyabban. Közösség nélkül nagyon nehéz. Tehát úgy, hogy te magad próbálsz mindent megtermelni magadnak, ugye ehhez a talajnak az adottságai, területi adottságok, meg kell felelni. Úgy lenne jó, vagy úgy lett volna jó, hogyha többen vagyunk, de hát akkor még nagyon-nagyon kevesen gondolkodtak így. Talán most már többen gondolkodnának.
Igen, ma már azért ez egyszerűbb egy kicsit, vagy több ember gondolkodik úgy, hogy ez talán fontos. Azt gondolom, egyre nagyobb jelentőséget kap a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, de még ezen a területen rengeteget kell magunknak is fejlődni. Hogyan próbáltatok aztán tovább lépni?
Hát gyakorlatilag a férjem elment dolgozni, és én maradtam otthon, és így a kettőt próbáltuk együtt. Tehát maradt a gazdaság, ő dolgozott, én csináltam otthon, illetve hát együtt csináltuk. Aztán egy picit muszáj volt lejjebb építeni, mert én nem bírtam fizikailag. Úgyhogy hát most a jelenlegi felállásban van, tehát itt maradtam otthon, és könnyítettünk egy kicsit a dolgokon, tehát már nincsen annyi jószág, és a férjem dolgozik, tehát így, mert hát ugye a sárga csekkeket azt ki kell fizetni, tehát hogy azért, tehát nehéz azt megértetni az emberekkel, hogy nem úgy van, mint a multiban, hogy bármikor le tudom venni a polcról azt az adott terméket, amire szükségem van. Tehát itt idény jellegű a dolog, tehát lehet, hogy elfogy. Arra jószágra várni kell, tehát azt nem azonnal kapom meg, azt ugye fel kell pucolni, akár mondjuk egy baromfi esetében, hogy az asztalra kerüljön, tehát hogy meg kell várni, hogy megnőjön. Tehát azért mondjuk ebből is voltak igen problémák, hogy mikor lesz már akkora az a csirke, hogy már ehető legyen. Tehát hogy meg kell várni, hogy az megnőjön.
Igen, ez türelmet igényel, és az emberek kényelmesnek megszokták ezt a jólétet, mert mondhatjuk azt, hogy jó, azért jó jóléti társadalomban élünk mi is, hiszen itt vannak körülöttünk ezek a nagy bevásárlóközpontok, és bármit, bármikor meg tudunk venni, ez nem szezonális kérdés. Busz Szilviával beszélgetek, Kelemenni Márkus Ágnes vagyok, a Zöldtál magazinnal, zene után folytatjuk.
Zöldtál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Kelemenni Márkus Ágnes vagyok, és folytatom a beszélgetést itt a Zöldtál magazinban Busné Szilviával. Arról beszélgettünk éppen, hogy elkezdtétek ezt a önfenntartó gazdálkodást, és hogy azért ezt nem hagytátok abban, hát miben áll ez most nálatok? Mi az, amiben önfenntartók tudtok lenni?
Hát gyakorlatilag már a házunkat úgy építettük, hogy egy vízszeres kandallót raktunk a közepébe, és tehát a bojlernek a vizét, illetve a padlófűtést is tudtuk fűteni a kandallóval. Azóta már lett napelemünk, úgyhogy gyakorlatilag a háznak az egész éves áramellátását azt szinte teljesen fedezi a napelem által termelt energia, illetve egy hőszivattyúnk is van, amit most már így 2 éve használunk a téli időszakban, azzal fűtünk.
És az állattartásban, vagy a kertedben, hogy ott hogyan jelenik meg mindez, hogy a háztartásban akár ez az önfenntartás?
Az állatokat azt próbáljuk minél természetesebb módon táplálni, tehát tápot nem adunk nekik, csak szemes takarmányt kapnak, illetve zöldet. Most nem sok állatunk van, igazából baromfiak és nyulak vannak. Ugye disznóhústól elég jól leszoktunk, tehát nagyon-nagyon kevés disznóhúst fogyasztunk. A kertet is úgy próbálom csinálni, vagy próbáljuk igazából művelni, hogy nem használunk semmiféle vegyszert, tehát abszolút vegyszermentesen, növénytársításokkal próbáljuk megoldani. Most fogtam bele, vagy kezdtem el foglalkozni komolyabban a permakultúrás gazdálkodással, tehát ugye a talajtakarásos dolgokkal, ezekkel a hatalmas nagy szárazságokkal muszáj, tehát hiába öntözzük a földet, egyszerűen muszáj, hogy takarjuk. És hát ugye a gyümölcsfáinkat is vegyszermentesen nevelgetjük. Hát vannak erre ilyen gyógynövényes permetszerek, amit így házilag is el lehet készíteni, lemosók, amivel tudunk rájuk vigyázni.
És mennyire hatásosak ezek? Ütötte fel, mert ez a permakultúra is, illetve hogy gyógynövényes permetezés, hogy ez mennyire hatékony. Talán kedvet tudunk csinálni másoknak is ahhoz, hogy kipróbálja.
Én azt gondolom, hogy talán a legismertebb a csalán, locsolás, igazából permetezni is lehet, illetve megöntözni a palántáknak a tövét, sokkal ellenállóbbak lesznek mindenféle betegségeknek, tehát hogy ezt kellene erősíteni a növényekbe. Ugyanúgy működik, mint az embereknél egyébként, tehát hogy a megelőzés, tehát hogy folyamatosan megelőzzük a betegséget, a gyógynövények ebbe segítenek nekünk.
Értem. És ugye most így beszéltünk így a gyógynövényekről is, tehát hogy ez a szerelem, ez akkor már gyerekkorból indul, és hát én magam is találkoztam azzal, hogy szembe jött velem a Facebookon olyan bejegyzésed, ahol éppen gyűjtögettél mindenfélét, és abból készítettél valamilyen finom ételt. Túl azon, hogy tudom, hogy rekvárokat is készítesz, meg szörpöket is készítesz, de hogy ez most nekem új volt, hogy most ilyen irányba is elindultál.
Ezt is most kezdtem el komolyabban tanulni. Ugye eddig is használtam vadnövényeket, de talán most még többet használok. Vadhagymákat, ugye kora tavasszal, ugye az ember már vágyik a vitaminokra, és hát a természetben egy csomó növény ott van, amikből friss salátákat lehet készíteni, vagy reggeli zöld turmixokat, egyebeket, és hát ugye ezt folyamatosan, tehát ugye az erdőmező az kínálja, tehát az ott van tálcán, csak le kell szedni.
Mikor indulsz el? Tehát mikor indulsz el az erdőbe? Mikor keresed az első ilyen zöld növényeket, amiből tudsz valami finomat készíteni?
Ezt így én megfordítanám, tehát úgy van, hogy mi folyamatosan járjuk az erdőt. Tehát ősszel, télen, tavasszal, nyáron, tehát mi nagyon-nagyon sokat, ugye férjem hosszú távfutó, tehát ő szinte napi szinten ilyen 20-30 kilométereket fut, de én is nagyon-nagyon sokat. Meg hát ugye eleve természettel kapcsolatban vagyunk, ugye így, hogy erdőben lakunk, és azt úgy látja az ember, hogy amikor úgy elkezdi kidugni magát a földből, az, vagy kibújni az a kis növényke, akkor az ember fogja is leszedni. Tehát, hogy így vagy meglátja, hogy hú, hát már akkor ez is elkezdett nőni. Nyilván időjárás függő is, mert tehát ahhoz alkalmazkodva nőnek ők is.
És ilyen növényhatározóval járkátok, vagy hogyan tudjátok felismerni akár egy ilyen bújó kis csíra növényt, hogy ez most, mit a martilapú lesz, vagy mondtam egy példát.
Hát ugye nagyon sokat már eleve is ismertem. Szerintem többet tudnak az emberek, mint amennyit gondolnak, vagy ismernek pontosabban. Illetve hát igen, van, amit nem ismerek, az befényképezem. Ugye telefon most már mindig ott van mindannyiunknál szerintem, és akkor utána otthon behatározom, hogy akkor ez mi lehet. Van, hogy a férjem is, hogyha olyan növényen találkozik futás közben, amit nem ismer, akkor azt lefényképezi nekem, hazajön és megmutatja, és akkor otthon meghatározzuk, hogy ez most mi lehet.
És vannak jelenlő helyeitek, amit felkerestek előszeretettel, tudjátok, hogy na, mit tudom én, ez a növény ezen a területen található, megfigyeltétek, mikor is mentek, szeditek.
Persze, persze. Tehát ez úgy működik, mint a gombászás is, hogy vannak lelőhelyek, és azt úgy az ember úgy tudja, hogy hova kell visszatérni, igen.
Ez a Zöldtál magazin, Kelemenni Márkus Ágnes vagyok, és Busni Szilviával beszélgetek, zene után pedig folytatjuk.
Zöldtál. Öko és gasztro magazin a Halas Rádióban.
Kelemenni Márkus Ágnes vagyok, a Zöldtál magazinnal, beszélgető partnerem Busné Szilvia. Ott hagytuk abban a beszélgetést, hogy a készítesz mindenféle ételeket is ezekből a növényekből. Mennyire nehéz ezeket begyűjteni, mennyire körülményes?
Vannak olyan növények, amik nem is nőnek meg itt a környezetünkben, mert annyira túl vannak legeltetve a területek, hogy nincs idejük megnőni, vagy lekasszálják, tehát hogy nem is találkozunk olyan növényekkel, illetve hát ugye a homokos adottságokból, meg hogy nem is, tehát Alföldön vagyunk, nem hegyvidéki terület, emiatt egy csomó növényt nem is található itt meg. Hát így próbálunk hegyekbe is sokat kirándulni, túrázni a férjemmel, és ott is gyűjtök. Tehát vannak növények, amit ott tudok összegyűjteni.
És készítesz teákat is, azokat szárítod, van erre külön helyed, ahol ezt megteszed, meg ugye a szappanokhoz is. Nem tudom, hogy a szörphöz kell-e ilyesmit előkészítés.
Igen, hát van külön, kialakítottunk egy helyiséget, ami úgymond a főzőkonyha, ez az én játszóterem, és akkor ott készítem a szörpöket, lekvárokat, illetve hát ugye jó időben nyilván kint üstben. Tehát amiből nagy mennyiségek készülnek. Egy szárítót is készített nekem a férjem, egy ilyen napkollektoros növényszárító, illetve asszaló tulajdonképpen, mert abban még gyümölcsöket is lehet asszalni. Tehát igen, megvan mindennek a helye, igen, hogy mi hol készül.
Hát ez nagyon kiváló. És akkor honnan bővítetted a tudásodat? Azért ezt még el tudjuk árulni a hallgatóknak, hogy az ősi valamikor a gyerekkorodban nyúlik vissza ugyan, de azért ez tovább gyarapodott ez az ismeret. Honnan?
Igen, hát ugye folyamatosan, tehát nem csak gyerekkorban, tehát gyerekkorban indult, aztán később engem ez mindig érdekelt. Tehát úgy ragadtak rám ezek a dolgok, vagy információk, amik így a gyógynövénnyel voltak kapcsolatban. Gyakorlatilag amikor a kislányunk óvodás lett, ugye, akkor jönnek ugye ezek a légúti problémák, és hát akkor kezdtem el úgy még komolyabban foglalkozni, ugye akkor lettek kecskéink is, mert ugye a kecsketej az nagyon-nagyon egészséges ezekre a légúti panaszokra, illetve hát a gyógynövényeket is akkor kezdtem el alkalmazni homeopátiával, kezeltük magunkat. Tehát itt tulajdonképpen próbáltuk megelőzni a betegségeket, gyakorlatilag nem is nagyon jártunk orvoshoz. Úgyhogy így alakult ki, illetve hát most komolyabban mélyülök el ezekbe a dolgokba. Ez egy élethosszig tartó tanulási folyamat szerintem. És hát természetgyógyász végzettségem lett nem olyan régen, és hát most szakosodom, tehát egy fitoterápia irányában szeretnék, illetve a népi gyógyászattal szeretnék foglalkozni még komolyabban. Emellett azért a botanikával is foglalkozom, tehát nem csak a gyógyító növényekkel, tehát azt is tanulom, meg hát az ehető növényeket, tehát mindenféle erdei, mezei ehető növényeket is tanulom.
Akkor innen ez a biztos tudás, amit most a birtokodban van már, vagy folyamatosan bővül. Mi ez az étel esetleg, vagy mi az, amit én olvastam, vagy mi ez az étel féleség, amit szeretsz, vagy amit lehet ezekből a gyógynövényekből, vagy ezekből az ehető növényekből, inkább most így fogalmazok, készíteni?
Ugye kora tavasszal a hajtásokban nagyon finom salátákat lehet készíteni. Tehát ugye csalán, mihelyest egy picit kihajt már, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ígyunk, ugye csalán kúrát, ugye tavasszal, ősszel egy-egy ilyen tisztító kúra, az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember beiktassa az étrendjébe. Ilyen bőt kúráknál, ugye ezeket a zöld növényeket, vagy az zöldnövények nagyon sokban segítenek, hogy kitisztítsuk ugye a télen lerakódott salakanyagokat a szervezetünkből, úgyhogy hát koratavasszal ezek ezért fontosak. Aztán később, ugye most már egy csomó levélbe töltött ételt lehet készíteni, de egyébként még salátákat is, tehát még saláta növények is azért vannak. Lehet, hogy ugye sokan nem is gondolnák, hogy a kertünkben, amit gaznak vélünk, tehát most akár a libatop, vagy akár a disznóparé, tehát hogy ezek mind-mind ehető növények, és hát gyakorlatilag spenótként fel lehet használni őket, főzeléknek, mártásoknak, tehát nagyon sokféleképpen elkészíthető.
Ez nagyon jó, hogy mondod, mert én írtam a kertbe a libatopot, mert annyira szaporodik, és mindenhol ott van, és azért haragszom rá, mert nem eszik meg a csirkéink. És egyszerűen úgy éreztem, hogy ez a mi haszna növény itt garázdálkodik a kertben, mire való mindez? De akkor most hallom, és akkor mit tudok én a libatoppal kezdeni, hogyha még találok a kertben?
Tehát a leveleit, ugye, hogyha leszedegeted, akkor abból nagyon finom főzelék készíthető. Tehát teljesen úgy, mint egy sóska, vagy egy spenót főzeléket, ahogy elkészítesz, ugye ugyanez csalánból is, de ott is a zsengehajtásokat, tehát igazából az fontos, hogy a csalánál a zsengehajtásokat használjuk. Aztán ugye ott van a kövér porcsin, ami zsíros paréként ismernek, szétterül ugye a talajon, nagyon finom édeskés íze van, tehát érdemes megkóstolni, és hát az salátákba, akár turmixokba bele lehet tenni, ugye most annyiféle gyümölcs van, tehát bármivel össze lehet rakni. És hát tényleg annyiféle zöld levél van, amit ott van a faeperlevél, a szőlőlevél, ezekben mind be sóska levél, akkor a karalábénak a levele, tehát ezekben mindbe bele lehet tölteni különböző fűszerezésű ilyen rizses tölteléke.
Ó, hát ez nagyon jól hangzik, most már meg is éheztem. Ez nagyon jó ötleteket adtál, mert én tudtam, hogy a pitypang leveléből, meg a százszor szép leveléből, igen, és virágából is, és akkor gyűjtögettem otthon körömvirág, hibiszkusz, és akkor ezeket így mindenféle, manapság úgy hívjuk, hogy smoothie, de hát igazából ez a turmix, és akkor mindenféle turmixba beletettem, de akkor most így ezeket töltött ételek úgy felkeltették az érdeklődésemet, és akkor remélem, hogy egy kis zene után hallhatunk majd valami receptet is tőled itt a Zöldtálban.
Zöldtál. Öko és Gasztro magazin a Halas Rádióban.
Kelemeni Márkus Ágnes vagyok, a Zöldtál magazinnal. Busné Szilviával beszélgetünk, és úgy gondolom, hogy elérkezett a pont, amikor már az ételekről beszélhetünk, a különböző turmixokról, salátákról, töltikékről, mert itt rengeteg mindenről lehet szó.
Most ugye rengeteg gyümölcs van, például ugye az előbb erről beszélgettünk, és hát sokan le se szedik már a cseresznyét, mert már a könyökükön jön ki, tehát már minden is cseresznyével van teli. Nagyon finom ecetet lehet például belőle készíteni. Tehát ez úgy működik, hogy kimagozzuk ugye a cseresznyét, beletesszük egy mondjuk egy 5 literes üvegbe, mondjuk félig, nem teszünk hozzá se cukrot, semmit, mert ugye a növény, vagy hát a gyümölcsnek a cukortartalma az elegendő lesz, felöntjük vízzel, és meleg helyen tartjuk letakarva, hogy ugye a musnicák ne lepjék el, és ezt így hagyjuk szépen, hogy erjedjen. És amikor nagyon-nagyon finom, amikor ugye elkezd erjedni, és olyan jó kis pezsgős, buborékos lesz. Ezt ugye a régiek csügörnek hívták, ugye ők inkább almából, körtéből, vadkörtéből, vackorból csinálták ezeket, de éppen amilyen gyümölcsük volt egyébként. Tehát ezért mondtam, hogy a cseresznyéből is nyugodtan ki lehet próbálni, és az egy nagyon finom üdítő ital. Tehát akár úgy is meg lehet inni, vagy hogyha tovább hagyja az ember, akkor megecetesedik, és akkor később különböző salátákra lehet használni, de ez bármilyen gyümölcsbe gyakorlatilag faeperből, az is ugye most érik, megyből, tehát mit csináltunk már szamócából.
És ilyenkor le kell szűrni a gyümölcsöt belőle a végén?
Igen, igen, tehát amikor befejeződik az erjedés, akkor le kell szűrni, és gyakorlatilag folyamatosan, tehát a 2-3 éves érlelés után egészen erős ecetet kaphatunk, tehát nekünk már van olyan körte ecetünk, amit már higítani kell, mert annyira csíp, tehát annyira erős.
Mi az, amit még lehet készíteni ezekből a gyümölcsökből, meg a különböző ehető növényekből?
Hát igen, ugye ami a fő profilom is, ugye a lekvárkészítés, tehát azt ugye mindenféle módon összefőzve különböző gyümölcsöket, nagyon finom lekvárokat, szörpöket lehet készíteni, illetve hát különböző salátákat, ugye, amiről már az előbb is beszéltünk, meg hát a töltikék, ugye az töltött káposztát, az így mindenkinek ismerős, vagy egy töltött paprika, ugye ez a rizses húsos töltelék, és gyakorlatilag egy csomó növény van, amit meg tudunk így tölteni. Mondjuk így kiemelném például a szőlőlevelet, nekünk az nagy kedvencünk, ilyen kis szőlőleveles töltikét szoktam készíteni. Én leginkább a borjúhúst szeretem hozzá, de hogyha mondjuk kétszer megdaráljuk a marhahúst, akkor az is nagyon jó, de lehet bárányból készíteni, vagy disznóhúsból is, aki mondjuk a disznóhúst szereti. És akkor a töltelék az ugyanúgy készül egyébként, mint egy töltött káposztánál, tehát vöröshagymával, fokhagymával, és sóval, borssal, törött paprikával fűszerezve, esetleg, hogyha valaki csípősen szereti, akkor úgy. Mediterrán országokban nagyon sok zöld fűszert tesznek bele, tehát mondjuk ott bazsalikommal, oregánóval, mentalevéllel ízesíthetik, tehát ez annyira kinek milyen az ízlése, és akkor gyakorlatilag ezt a tölteléket kell beletölteni a szőlőlevélbe, hát ehhez olyan jó tenyérnyi szőlőleveleket kell gyűjteni, ami nem permetezett, tehát az nagyon-nagyon fontos, tehát mindig olyan növényeket használjunk, ami nem érintkezett permetszerrel, sosem, és ezt egy pár percre beletesszük forró vízbe, akkor ugye megpuhul egy picikét, és akkor ezeket a vastag részeit levágdossuk, és ebbe beletöltjük a tölteléket, és gyakorlatilag ugyanolyan rántásos kis lébe föltesszük főni, mint ahogyan a töltött káposztát. De lehet tejfölösen is készíteni, tejfölös mártással, tehát ez megint ízlés dolga, hogy ki miért. És egyébként ugye savanyú íz, ez ugye ebbe a nyári melegekbe még hűti is a testet, tehát ugye ilyenkor nagyon fontos, hogy több savanyú ízt együnk, vagy savanyú ízű ételt, mert az segít abban, hogy hűtsük a testünket ezekben a nyári forró napokban.
Beszéltél még arról, hogy fermentálni is lehet, itt mi egymás között beszélgettünk elég sokat a riport előtt, hogy hogyan érdemes fermentálni, akár télire is, vagy akár ezt a szőlőlevelet is előre lehet készíteni, és akkor elővehetjük télen magunknak. Ez hogyan készül ez?
Igen, hát ugye a fermentálás az ugye, ha így úgy mondom, hogy ahogyan a kovászos uborka is készül, így talán mindenkinek így jobban megvan a dolog. Gyakorlatilag sós vízbe beletesszük ezeket a mondjuk 4-5 levelet fogunk, mint ahogy a savanyú káposztát is ugye készítik, tehát fogják, összerakosgatják, összetekerik, beletesszük üvegbe, és sós vízzel felöntjük, és hagyjuk, hogy megsavanyodjon tulajdonképpen. Ehhez melegre van szükség, meg egy kis türelemre, tehát mondjuk egy hét, két, hát mondjuk a szőlőlevélnél nem is kell két hét, tehát mondjuk egy pár nap alatt, egy hét alatt megvan, ugye attól függően, milyen melegre van téve, és akkor ezt utána télire lezárjuk, üvegekbe tesszük, és hűvös kamrába helyezzük. De ezt gyakorlatilag bármilyen zöldséggel megtehetjük, különböző fűszerezéssel, ez is ugye ízlés dolga, annyiféle variációs lehetőség van, hogy mint a csillagos ég, tehát nagyon sok.
És ugye beszéltünk a kecsketartásról, meg a kecsketejről, túróról, és hogy milyen ilyen teljes készítményeket lehet szintén ilyen finom ehető növényekkel ízesítve otthon feltállalni a családnak.
Hát ugye a legeslegegyszerűbb ugye a joghurtos turmix italok, ezek ugye reggeli friss fogyasztásra, ugye mindenféle gyümölccsel lehet ízesíteni, illetve körözöttet vagy krémtúrókat is készíthetünk, akár egy kis pitypang levelet, hogyha szedünk hozzá, vagy bármilyen kis fűszernövényel, ugye egy kis oregánot, hogyha, vagy szurokfüvet, ugye ez a magyar neve, szurokfüvet szedünk a kertbe, de lehet egy kis mentalevéllel kis pikánsabbá tenni, bazsalikom levéllel, majoránnál, tehát annyiféle fűszernövény nőhet a kertünkbe, tehát nem csak vadon, ugye ezek mind-mind ott lehetnek a környezetünkben, kis kakukkfű, tehát ezen minden megbolondíthatjuk a túrónkat.
Nagyon remélem, hogy sokaknak kedvet hoztunk ehhez, hogy kicsit változtassanak az étkezésükön, és bevonják a kertnek a kincseit, legyen az a gyomnövény, amit mi gyomnövénynek tartunk bár, és mennyi minden célra használható és ehető. Hogy köszönöm, hogy velem voltak ezen a kalandtúrán, hát igazándiból ezek bárhol megtaláltuk, de ezek Kiskunság vidékéről biztosan hazavihetők, kertünkből hazavihetők, és próbálják ki, biztatok mindenkit arra, hogy ezzel kísérletezgessen. Kelemeni Márkus Ágnest hallották, az Öltál magazinban Búzsné Szilviával beszélgettem.